Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük Önöket.
Jó estét kívánok.
A legfrissebb hírek szerint 185 halálos áldozata és 263 túlélője van annak a vöröstengeri hajó katasztrófának, amelyben 1272 utassal és 96 főnyi személyzettel a fedélzetén elsüllyedt egy egyiptomi tengerjáró hajó Hurghada kikötője közelében.
A kairói magyar nagykövetség közölte, a tragédiának valószínűleg nincsenek magyar áldozatai.
Az utasok többsége egyiptomi volt, de voltak közöttük szudániak és szaúdiak is. Kairói illetékesek közölték, a hajó megfelelt a biztonsági előírásoknak, és az utasok száma is kevesebb volt a megengedett maximumnál. A hajó tegnap este indult el a szaúd-arábiai Dubából, és már a virradóra kellett volna megérkeznie Szafaga kikötőjébe, azonban alig 90 kilométerre Dubától eltűnt a radarok képernyőjéről. A Szalám 98 nevű hajó utasainak többsége a feltételezések szerint a mekkai zarándoklatról indult haza. A szerencsétlenség helyszínén egyiptomi és szaúdi mentőhajók, helikopterek menekítik ki a túlélőket, de munkájukat a rossz időjárási viszonyok nehezítik. A szerencsétlenül járt hajó tulajdonosa közölte, a tengerjáró több mint 25 éves és Panamában jegyezték be.
Feltehetőleg rablógyilkosság áldozata lett múlt éjjel egy soproni taxisofőr.
A tetthelyről eltűnt az áldozat tárcája a benne lévő pénzzel együtt, így a rendőrség nyerességvágyból elkövetett emberülés büntettében kezdte meg a nyomozást.
Csütörtökön éjjel 23 óra körül ebből a soproni telefonfülkéből hívott taxit a feltételezett tettes. Információink szerint ketten szálltak be az autóba, és egy ritkán lakott területre vitették magukat. Az áldozatra később egyik kollégája talált rá. Az 57 éves soproni taxist saját kocsijában hátulról két tarkólövéssel gyilkolták meg az ismeretlenek. A taxisok többsége szerint kiszolgáltatott helyzetben vannak, amikor egy utas beül az autójukba.
Ugyanez a sors éppen juthat nekem is, majd később, vagy éppen a másik kollégának. Tehát erre garancia nincs, hogy ezt az ember megussza.
A bűncselekményt követően a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az adatgyűjtést. A nyomozás érdekében azonban bővebb információt egyelőre nem adnak. 1990 óta Magyarországon ez volt a 16. taxisgyilkosság.
Korábban nem volt meghatalmazásom, hogy ügynök múltamról beszéljek. Ezt mondta Szabó István, aki először állt a nyilvánosság elé beszervezése kapcsán.
Az Oscar-díjas rendező négy osztálytársával beszélt az 50-es évekről. Többek között azzal a Kézdi Kovács Zsolttal, aki írt ügynök múltjáról az Élet és Irodalomban.
Közben a Heti Lap azt állítja, Paskai László bíboros is kapcsolatban állt az Állambiztonsági Szolgálattal.
A Színház és Filmművészeti Főiskola egykori Máriási Félix vezette filmrendező szakos hallgatói ülnek az asztalnál. A régi osztályból hármukat, a már évekkel ezelőtt elhunyt Kardos Ferencet, Szabó Istvánt és Kézdi Kovács Zsoltot szervezték be. Ennek pontos körülményéről maga Kézdi közölt írást. Leírta és elmondta most is, hogy 1957. februárjában a Petőfi Színházban egy előadás szünetében nyomták hátukhoz a fegyvert, és vitték el mindhármukat.
Ezután következő három napban szinte mindenfajta pszichológiai nyomást bevetettek arra, hogy megértessék, hogy innen nincs kiút, hogyha nem írunk alá. Azt is tudtam, hogy ezt valamilyen módon túl kell élni, túl kell élnünk, és ettől kezdve mindaz, amit csináltunk, az egyrészt az egymás védelme, a másik pedig, hogy természetesen a saját magunk védelme is.
Kézi szerint a feladatuk az volt, hogy egyenként mindenkiről el kellett mondani, hogy mit csinált a forradalom alatt. Osztálytársuk Rózsa János szerint nekik semmilyen káruk nem származott abból, hogy három diáktársuk jelentéseket írt róluk. Azt mondta, a mai fiatalok nem érthetik meg ezt az időszakot.
Amikor akasztották az embereket, és a megtorlás borzasztó kemény volt, vonatokkal vitték Oroszországba, szóval be voltunk tojva.
Szabó István pedig azt mondta, ha a rendszerváltáskor beszélt volna múltjáról, akkor is ugyanezek a nevek és cselekmények kerültek volna terítékre. Ehelyett annyit mondott, hálás az osztálytársainak, akik akkor tartották benne az erőt.
Ha úgy hozza a sorsuk, hogy szükségük van tudni azt, hogy hogy kell viselkedni diktatúra alatt. Készítettem egy oktatófilmet, az a címe, hogy bizalom, abban minden szó szerint benne van, tanulják meg, lehet, hogy szükségük lesz rá.
Eközben az Élet és Irodalomban Ungvári Krisztián azt állítja, Paskai László bíboros is jelentett, bár azok többsége semmit mondó volt és nem tartalmazott konkrétumokat. A történész szerint ebből kiderül, hogy lealjasodás nélkül is lehetett valaki hálózati személy.
Az európai autonómia modellekről kezdődött nemzetközi konferencia Budapesten, a Duna Televízió és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében.
A rendezvény célja, hogy bemutassa a sikeres autonómia megoldásokat és megvizsgálja az európai önkormányzatiságot is.
A 21. század Európájának, illetve az Uniónak a legfontosabb gondja az, hogy hogyan tudja megvalósítani az igazi demokráciát államaiban, véli Vízie Szilveszter. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke híradónknak úgy fogalmazott, minden európai állampolgárnak joga van kifejezni a véleményét, gondolatait és megválasztani képviselőit, ami tulajdonképpen a szubszidiaritás és az önkormányzatiság elve.
Ennek természetes következménye, hogy egységben, egyes területen élő kisebbségeknek viszont joguk van olyan területi autonómiát élvezni, amelynek segítségével ők a saját életüket, kulturális, szakmai, tudományos életüket megszervezik.
Vízie Szilveszter szerint a tudománynak segítenie kell a politikát. A Magyar Tudományos Akadémiának pedig, mint intézménynek kell lennie a biztosítéknak, hogy ne legyen a politika eszköze az autonómia ügye. Az elnök fontosnak tartja azt is, hogy elindul az autonómia csatorna. Mint mondta, így az európai kisebbségek megismerhetik egymás törekvéseit. Az egyébként április 16-án a két választási forduló között induló csatorna célja érzékeltetni a világban élő magyarokkal, hogy van közös nevező, és ez a magyar ügy. A médiának pedig nagyon nagy szerepe és felelőssége van ennek megismertetésében.
Ez nem azt jelenti, hogy a Duna Televízió új csatornája, az autonómia csatorna, ez egy végeláthatatlan politikai eszésorozattal fog majd kedveskedni a nézőknek. Ez ugyanolyan kulturális televízió lesz, mint amilyen a Duna Televízió régi csatornája, mert hiszen ez az, ami leginkább érzelmileg össze tud kapcsolni magyart a magyarral, de magyart a katalánnal, a baszkkal, a rétorománnal és bárkivel. Óriási a felelősség, és ezzel élni kell nekünk, azt kell bebizonyítani, hogy Európában a kisebbségek vannak többségben.
Cselényi László szerint itt az ideje számon kérni a művelt nyugattól, hogy akarja-e a közép-kelet-európai kisebbségek autonómiáját, és hajlandó-e a törekvésekért valamit tenni.
Továbbra sincs előrelépés a Rába folyó habzásának ügyében. Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának tagjai ma meghallgatást tartottak Szentgotthárdon, ahol az érintettek ismételten számon kérték a hatóságoktól a lassú és körülményes ügyintézést.
Szentgotthárdnál már 4 éve így habzik a Rába. A helyi horgászok akkor észlelték először, hogy szennyező anyag került a folyóba. Azóta is hiába próbálnak a hatóságokkal együttműködni az ügy megoldása érdekében.
Teljesen kihagynak bennünket mindenféle vizsgálatból, semmiféle információt nem kapunk közvetlenül az illetékesektől, tehát a sajtóból, a médiából értesülünk dolgokról.
Az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának tagjai a helyszínen szembesülhettek azzal, hogy valójában mekkora kárt okoz az osztrák bőrgyárak által előidézett folyószennyezés.
Ha itt elterjed, és egyre jobban elterjed, hogy a Rába ezen a szakaszon olyan, amilyennek látjuk, akkor talán hiába valók lesznek bizonyos nagy beruházások, vagy jelentős beruházások, az embereket ez el fogja idegeníteni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak horgászati, hanem az egész térségnek egy ügye meg kell oldani.
A mostani meghallgatás nyomán a bizottság nyomatékosan kéri a szakminisztériumot és a kormányt, hogy határozottabban képviselje Ausztriával szemben a Rába menti térség és az ország érdekeit a környezetszennyezési ügyben.
Továbbra is kedvezőtlenül ítéli meg az ingatlanpiaci szakma a lakáspiacot. A többi között ez derült ki a Gazdaságkutató Intézet felméréséből.
A GKI úgy prognosztizálja, az áfa 5%-os csökkentése számottevően nem csökkenti az ingatlanok árát, mivel idén a beruházó kiadásai is hasonló nagyságrendben nőnek.
Túlkínálat. Ez az egyik leggyakrabban használt kifejezés a hazai ingatlan szakma körében. A kulcsra kész lakóparki otthonok részaránya például mára már elérte a 20-25%-ot, de a fővárosi irodák frontján sem sokkal rózsásabb a helyzet. Az ingatlanos cégek 69%-a kisebb, 14%-a pedig nagyobb túlkínálatról számolt be.
Most egyértelműen az látszik, hogy a használt ingatlanok ára az a telkek kivételével mindenütt néhány százalékponttal csökken. Az új ingatlanoknál is infláció alatti növekedés van, illetve a lakások tekintetében nagyjából stagnálás várható.
Akar László szerint az ingatlanfejlesztő és forgalmazó vállalkozások 2006 végéig a túlkínálat csökkenésére számítanak.
Én 19. kerületbe szeretnék a Vekerletelepen, és egy olyan 15 és 20 millió között, és hát nem tudom, hogy most érdemes.
Nyilatkozta híradónknak Merc Mónika, aki elmondása szerint még vár a vásárlással. A piacvezető ingatlanforgalmazó cég munkatársa szerint jelenleg a nagyértékű luxus ingatlanok, illetve a kisebb alapterületű, olcsóbb lakások iránt a legnagyobb a kereslet.
40 és 50 négyzetméter közötti másfél, 1+1-es szobákat vagy lakásokat terveznek. Értékben ez nagyságrendileg mondjuk ilyen 11 és 14 millió forint között van.
Gerő András szerint januárban érzékelhetően megélénkült az ingatlanpiac, amelynek további felfutását várják idén, például a lakásleasing elterjedésétől.
Kezdődhet a 2007-es fővárosi nagyberuházások előkészítése.
Erről írt alá megállapodás Barát Etele, Európai Uniós Koordinációért felelős tárca nélküli miniszter és Bakonyi Tibor, Budapest főpolgármester helyettese.
A megállapodás értelmében 1,5 milliárd forintot költenek az 1-es és a 3-as villamos meghosszabbításának, az észak-déli gyorsvasút Békásmegyer Szentendre közötti szakasza felújításának, valamint a dél-budai agglomeráció csatornázásának és szennyvíztisztításának az előkészítésére. Az összeg 80%-át az állam, 20%-át pedig a főváros biztosítja. Ezzel lehetővé válik, hogy az említett beruházásokra 2007. január 1-e után uniós támogatásokat kapjon Magyarország, mondta Marát Etele. A fejlesztések összesen mintegy 160 milliárd forintba kerülnek.
Budapest korán sem olyan fontos a szocialista, a szabaddemokrata kormánynak, hogy azt fejlesztési szándékaiban ténylegesen támogassa, fogalmaz közleményében Kupper András. A fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője szerint elfogadhatatlan számukra, hogy a fővárosi önkormányzat banki kölcsönökből finanszírozza a villamos és metró szerelvények beszerzését, miközben ehhez 2007-től uniós forrásokat is igénybe vehetne.
Örömszerzés helyett a vírus veszélyt juttatta a számítógépes felhasználók eszébe pénteken a Kámasz útra kifejezés.
Az ezzel a névvel illetett féreg vírust megalkotói úgy írták meg, hogy az mostantól számítva minden hónap harmadik napján aktivizálja magát, jelentőst kártéve a komputerek adatállományában.
Kíváncsian és kidolgozott ellenprogramokkal várták reggel a vírusírtó szakemberek a Kámasz útra mára ígért aktivizálódását. Mint az egyik vírusírtással foglalkozó cégnél megtudtuk, annak, aki nem rendelkezik megfelelő védelemmel, vagy csak egyszerűen figyelmetlen, a Kámasz útra kellemetlen meglepetéseket okozhat. Letörd le a dokumentumokat, táblázatokat. Egyúttal komoly pusztítást végez a merev lemezeken.
Úgy fertőződnek meg a számítógépek, hogy a felhasználók a kapott e-mail üzenet mellékletére rákattintanak, és így elindítják a vírust, és azért kattintanak rá, mert például ez a féreg is felkelti a kíváncsiságukat, és a Kámasz útrából ígér nekik fényképeket, hogyha rákattintanak a mellékletre. Ez persze nem igaz, tehát ez a vírus ez nem tartalmaz képeket, csak a fertőző rutint.
Szakértői becslések szerint egyébként körülbelül 300 ezer megfertőzött számítógép van jelenleg világszerte.
A híradó véget ért, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, teljesítette a keddi csodát a Sopron női kosárlabda csapata, hiszen hazai pályán is legyőzte az orosz Jekatyerinburgot, ezúttal 89-79-re, és így bejutott az Euroliga negyed döntőjébe. A Pécsnek még egy mérkőzést játszania kell ugyanezért, hiszen 79-66-ra kikapott Lengyelországban. Ma beköltözött az új székházba az MLS, kivéve az elnököt, mert hogy az ugyebár nincs, sőt lassan elnökjelölt sincs. Egy azért talán mégis akad, legalábbis az egyik országos napilap információi szerint.
Mit szólnának ahhoz, ha Kisteleki István lenne az MLS elnöke? A Népszabadság információja szerint ezzel a kérdéssel hívott fel több megyei elnököt Nemes Ferenc, a Fejér megyei labdarúgó szövetség elnöke, egyben Kisteleki István bizalmasa. Hogy ez valóban elnöki székben segíteni a Magyar Labdarúgó Liga jelenlegi első emberét, egyelőre nem tudni. Az érintett minden esetre készséggel reagált a cikk felvetésére.
Úgy hiszem, hogy még mindig vannak a labdarúgásban, annak ellenére, hogy meghirdettük, hogy béke legyen, még mindig vannak békétlenek, mindig vannak provokátorok, és azt hiszem, hogy erre nem is óhajtanék válaszolni.
Esetleg kedvet kapott volna az MLS elnökségre?
Hát erről nem gondolkoztam még, mert egyrészt nem kértek még fel erre a posztra, másrészt pedig úgy gondolom, hogy még nincs itt az ideje, hogy erről beszéljen.
Akkor beszéljünk másról. A férfi vízilabda bajnokság mai mérkőzései közül a Ferencváros-Szeged összecsapás tűnt a legérdekesebbnek.
A fehér sapkás FTC és a vendég Szeged is a négy közéjutást tűzte ki célul mind a nemzetközi kupában, mind a hazai pontvadászatban. A Fradinak ezt már sikerült is teljesítenie a LEN kupában, és most a bajnokságban próbált meg egy nagyot lépni felé a Szeged hazai legyőzésével. A harmadik negyed elejéig Veszelovszky 3 góljával haladt együtt a zöld-fehér csapat vendégével, onnan azonban a több lábon álló Szeged kezdte lerázni. Egymás után 3 előnyét is értékesítette Gyöngyösi András csapata, Lehmann kétszer és Kádár volt biztos ítélet végrehajtó, és mivel közben csak Létai válaszolt, ő is csak egyszer, az érdemi dolgok el is dőltek. A vendégsikert a mezőny legjobbja Lehmann biztosította be, így a Szeged 7-5-ös népligeti sikerével egy nagy lépéssel közelebb került a bajnoki rájátszáshoz. A Vasas nehezen győzött a Szentes, az Újpest pedig könnyedén a BVSC ellen.
A magyar ökölvívók számára elsősorban szakmai szempontból fontos a debreceni Bocskai István emlékverseny, de mivel ez a sorrendben 50. viadal, talán a motiváció jelentősebb, mint máskor.
Reményteljes és egyben ünnepi hangulatban zajlott az 50. Bocskai emlékverseny elődöntőinek napja a debreceni Hódos Imre sportcsarnokban. Kovács István is szívesen nosztalgiázott.
Ez egy igazi bunyós város, és mindig nagyon jó hangulatú volt a verseny, legyen az amatőr vagy profi verseny, mindig jól éreztük magunkat a városban, és nagyon szeretem a várost. Mindig van egy-két olyan srác, aki a világélvonalával felveszi a kesztyűt, ilyen most a Káté Gyuszi, vagy a Medák testvérek. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy holnap is több olyan aranyérmünk is lesz, amit egyértelműen a magyaroknak járóan megnyernek a magyar versenyzők.
Két magyar aranyére már biztosan lesz szombaton, ugyanis az 57 kg-os döntőt Kemény János és Varga Miklós írja, míg a 64 kg-osok között a VB bronzérmes Káté Gyula ellenfele, a Vasas fiatal tehetsége Bacskai Balázs lesz. De kitűnően bunyózott és döntőbe jutott Bedák Pál és bátyja Bedák Zsolt is. Rajtuk kívül Szili és Darnos is aranyéremért boxolhat.
Előző adásunkból megtudhatták, hogy elsőként Szenegál jutott a labdarúgó Afrika kupa elődöntőjébe. Most kiderül, hogy meglepte Kongó a házigazda Egyiptomot.
70 ezer egyiptomi szurkoló ugrott talpra, amikor a 33. percben egy jogos 11-esből Ahmed Hassan megszerezte a vezetést a Kongó elleni negyed döntőben. Egyiptom javára. Aztán egy másik hosszán következett, egy igazán pazar labdát megfelelő mozdulattal juttatva a kapuba. Majd egy újabb egyiptomi gól, de ennek nem örültek a hazaiak szurkolói, ugyanis El Sakka igen érdekes mozdulattal a saját kapujába juttatta a labdát. A második félidőben már a jó kaput rohamozta tovább Egyiptom. Motava kissé szerencsésen elépattanó labdából az 57. percben gyakorlatilag eldöntötte a mérkőzést, a bónusz pedig Ahmed Hassan második gólja jelentette. 4-1-re győzött a házigazda.
Már a minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
Egy fantasztikus kalandhoz. Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncert szót a 1784-re. Válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Első megálló február 22. Párizs, ahova a Depeche Mode koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy egy felejthetetlen estét töltsetek el a fiúkkal. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Még télen is szokatlanul hideg, illetve kevésbé hideg időszakok, illetve periódusok váltakoznak majd a következő napokban hazánk, illetve a Kárpát-medence időjárásában. Egyelőre ez a magas nyomású légképződménye meghatározó, ennek köszönhetjük a borongós párás időt, de észak-kelet felől nagy mennyiségű hideg levegő, sarkvidéki eredetű levegő indult meg a Kárpát-medence irányába, és ez lesz majd a hét legvégén, illetve a jövő hét elején időjárásunk meghatározója. Ez a hideg levegő nagyrészt száraz, tehát számottevő mennyiségű esőt, havazást nem okoz majd. Egyébként az előttünk álló éjszakán alapvetően borongós lesz az ég, többfelé képződik sűrű köd, helyenként zúzmarával, sőt ónos ködszitálás is kialakulhat. Általában mintegy -2-6 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet. Aztán holnap délután a köd lassanként ritkul, egyre több felé meg is szűnik, csak foltokban marad meg. Részben napos idő várható, egyre élénkebb északi széllel. Délután is élénk, sőt időnként már erős lesz az északi szél, mint egy jelezve a front közelettét. A holnapi csúcshőmérséklet általában -1 és +3 fok között várható. A délután második felétől az északi északkeleti tájakon már kisebb havazás, húszálingozás is előfordulhat. Hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban is igazi téli időre számítunk. Vasárnap nagyon erős lesz az éjszakai lehűlés, mint látják -8-15 fokig csökken reggelre a hőmérséket, és bizony napközben is csak -3-7 fokra számítunk, akár csak hétfőn, hiába süt majd csak nem zavartalanul a nap, továbbra is nagyon hideg lesz még a nappal is, aztán kedden megnövekszik a felhőzet, ennek hatására valamelyest erősödik a nappali fölmelegedés. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Vannak határmenti vidékek, ahová könnyebb külföldről beutazni. Van vidék, ahol napba öltözik a Madonna, középkori kápolnák, a római birodalom emlékei között vezet az út, és holtakat támaszt fel a bor. A Vannak vidékek Zalát bemutató műsorában megelevenedik Kehida, Kallóst, Zalaszentgrót, Zalalövő, és még számos település múltja, miközben számba vesszük a vidék jelenét, hétköznapjait, az itt élő népi kultúrát. Vannak vidékek. Vasárnap 15:40 a Duna Televízióban.
A magyar fejlesztésű fűtőanyag olcsóbb és tisztább a kőolaj származékoknál. A fűpellet lehet a megoldás? Már nincs idő várni. Az elhalasztott közigazgatási reformról kérdezzük Sárközi Tamást. Kézzelfogható történelem. Egyedül a magyar kutató tekinthet be a monarchia összes irattárába. Mindenről a heti hírmondóban vasárnap a híradó után.
Európában minden hetedik ember kisebbségi létben él. Második András 1224-ben okiratban rendelkezett az erdélyi szászok önállóságáról. Európában elsőként olyan sikeresen, hogy a kisebbségek 600 éven keresztül háborítatlanul élhettek a Magyar Királyságban. Most a Duna Televízió elsőként a világban autonómia TV csatornát indít 2006 húsvétján Európa 300 kisebbsége köztük a magyar számára. A Duna TV és a Magyar Tudományos Akadémia ennek jegyében rendez nemzetközi autonómia konferenciát február 3-án és 4-én Budapesten.
tonnál egy fantasztikus kalandhoz. Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncertszót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Első megálló február 22 Párizs, ahova a Depeche Mode koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy egy felejthetetlen estét töltsetek el a fiúkkal. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.